Magyarország csodás hely. Jó, nincs tengerünk, de van néhány tengerszemünk. És van sivatagunk, nálunk található ugyanis Európa legnagyobb homokvidéke. Van saját középföldénk, sódombunk, gejzirünk, őserdünk, sőt, még piramisunk is. És persze hőseink, várkapitányaink, boszorkányaink is vannak, és szerencsére néhány tündér is lakja ezt az országot. A Bakancslista Magyarország podcast a Szkolár Kiadó azonos című kötete nyomán hazánk csodás helyszíneit mutatja be adásról adásra. Lesz szó kalandokról és legendákról, úti célokról és kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról. Én Kocsis Noémi vagyok, a Bakancslista Magyarország kötet szerzője és e podcast házigazdája. Tartsanak velem, és csodálkozzunk rá együtt az ország ismert, hogy éppen rejtett kincseire. Amikor Brunswick nagyapám Martonvásárt átvette, csak vízzel borított pusztát talált ott. 8000 holt száraz területen egyetlen ház, néhány pásztorviskó és egy fa állott. Írt a gróf korompai Brunswick Teréz Józefa Anna Johanna Alojzia a naplójában. Mi már manapság pusztán az első kereszt nevén ismerjük és emlegetjük az első magyarországi óvodák megalapítóját, és a hazánkban 1824-ben az első karácsonyfa felállítóját. A művelt pozsonyi születésű nemes hölgyet, akit egy ideig, míg a későbbi kutatások nem fordították meg a közvélekedést, Ludwig van Beethoven halhatatlan kedvesének is hitt az utókor, s akit életregényének megírója oly találóan jellemzett így, a kedves halhatatlan. Brunswick Teréz alakja manapság szerencsére legalább annyira markánsan megjelenik mai úti célunk a Martonvásári kastély falai között, mint a nagy német zeneköltő Beethoven emlékére itt létrehozott múzeum, amely remekül bemutatja a Brunswick család és a művész közel egy évtizedig fennálló szoros, a nagy érzelmektől sem mentes kapcsolatát. Hazánk nem bővelkedik Beethoven helyszínekben és relikviákban. Egyetlen budai, 1800 májusában rendezett koncertjén kívül háromszor járt Martonvásáron a nagy klasszicista zeneszerző. 1806-ban itt is fejezte be híres Appassionata elnevezésű zongoraszonátáját, amelyet kivételesen nem a Brunswick család egyik nőtagjának ajánlott, hanem a Brunswick lányok fiútestvérének, Ferencnek, aki a szerző barátja és mecénása is lett időközben. Ebben a podcast adásban egyébként mind a Brunswickok, mind Beethoven főszerepet kapnak. Noha az adás márciusi időzítése utóbbi miatt sem véletlen. A bécsi klasszika nagy alakja 1827-ben, március 26-án hunyt el. Életének martonvásári vonatkozású eseményeit és a halhatatlan kedves, máig meg nem oldódott rejtélyét pedig most ebben a szűk fél órában tárjuk a hallgató elé. Csak egy esztendő választotta el a világot a 19. századtól, mikor Brunswick Antalné Zéberg Anna bárónő két lányát, a 24 éves Terézt és a 3 évvel ifjabb Józsefint Bécsbe, a császárvárosba vitte, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy férjhez adja őket, de legalább az egyiket. Hogy az idő ne csak kellemesen, hanem hasznosan is teljen, bejelentkeztek Beethovenhez, hogy rábeszéljék, a várakozás hetei alatt tanítsa a hölgyeket zongorázni. A komponista a visszaemlékezések szerint ettől alaposan zavarba jött, mert a lakásában még plusz szék sem volt, hogy leültesse vendégeit. A lányok több mint 2 hetes kurzuson vettek részt, a zeneszerző búcsúzóul és tisztelete jeléül még egy kis kompozíciót is ajánlott nekik, és a nála ritkaság számba menő tegező viszonyba keveredett a lányok bátyjával, Ferenccel, aki, mint már említettem, később anyagilag is támogatta Beethovent. A szívélyes hangvétel leveleik tanúsága szerint is fennmaradt, néhány évvel később a zeneszerző például így írt Bécsből a Martonvásári grófnak.
Barátom, lemondásodat nem fogadhatom el. Hagytam Olivát egyedül elutazni, mégpedig te miattad. Szükségem van egy bizalmasra, aki mellettem van, hogy ez a durva élet ne legyen a terhemre. Legkésőbb Eho 12-éig. Nem bánom, 15-éig várlak, de ellentmondás nélkül. Ez a legfelsőbb parancs. Ezt nem lehet megszegni súlyos következményes büntetés nélkül, hanem teljesíteni kell mindenképp feltétlenül. Mivel nem tudom, hogyan jutottál az arcképhez, így legjobban teszed, ha magaddal hozod, találunk majd egy vállalkozó művészt, aki barátságból lemásolja azt. Várjuk hatszoros, villámgyorsaságú válaszodat. Legfelsőbb parancsunkra semmi más válasz nem lehet, csak igen, igen, igen. Gyorsan. Különben haragom Budáig ér. Minden jót, kedves hűséges barátom, kérem Istent, vegyen oltalmába téged. Átadva reggel, a kávézó asztaltól felkelve. Bécs, július 4-én.
A Martonvásári uradalom 1770-ben került a Brunswickok birtokába. Ettől kezdve indult el a három generáción át tartó építkezés és modernizáció. A múzeumban ma ezt a folyamatot is részletesen bemutatják, de talán többet mond el a kor eszményeiről, hogy Teréz apja halálakor egy vörösmárvány obeliszket emeltetett a szentimentális kastélykert egyik részében. Állítólag az igazság oltárának nevezett objektumnál fogadta meg az égieknek, hogy az igazság papnőjeként sohasem megy férjhez. Helyette nagy tetteket hajt végre a közszolgálatában. Teréz életének nagy álma ugyanis egy leánynevelő intézet volt. Először 1823-ban említi, hogy szeretne 6-12 leány részére intézetet alapítani, és ennek lehetséges helyszínei között első helyen Martonvásárt jelölte meg. Pár évvel később hírt kap a mai óvodák őséről, az angol kisgyermekiskoláról, és ennek mintájára sok pénzáldozat és utánjárás árán 5 évvel később Budán, a Mikó utcában megnyitja hazánk, mi több, Közép-Európa első kisdet óvóját. Szellemi gyermeke egyébként később unokahúga Teleki Blanka lesz. A fogadalomtételt szimbolizáló obeliszket pedig ma a múzeum első bejárati termének sarkában láthatjuk. A kastélyban létrehozott emlékhelyszín dokumentumai között járva, természetesen az az örök és mindmáig lezáratlan kérdés foglalkoztatja a látogatót leginkább. Vajon ki lehetett a szerelmi ügyekben, olyannyira szerencsétlen, zömében, magányos Beethoven, halhatatlan kedvese? Vajon melyik Brunswick lányhoz fűzték olyan gyengét érzelmek, hogy ezt nem csak muzsikában, de levelezésében is a későbbi századokra hagyja? A négy testvér legkisebbje, Karolin lényegében kiesik a látókörünkből, mert bár találkozott ugyan a zeneszerzővel, de nagyon korán férjhez ment és elköltözött Teleki Imre grófhoz, a férjéhez. Maradt tehát a két idősebb lánytestvér, Teréz és Józsefin. Melyikük lehetett a titokzatos, halhatatlan kedves? Teréz, akivel levelező viszonyban van, és igen nagyra becsüli műveltségét, finom lelkületét és a közért végzett áldozatos munkáját, no meg remek zongoratudását? Szellemi vonzódása jeléül ajánlott is Teréznek egy szonátát Fizdurban. A grófnő pedig játékosan felvette a komponistát a Brunswick gyerekek által létrehozott Martonvásári úgynevezett Hársfa Körönt köztársaság tagjai közé.
Ahogy a jobb érzésű emberek akaratlanul is gondolnak egymásra, ez az eset önnél és nálam tisztelt, nagyon tisztelt Teréz. Kedves köszönettel tartozom még önnek a szép képért, és mivel magamat, mint adóst vádolom, egyúttal kódusnak kell feltűnnöm, mert arra kérem önt, ha egyszer a festészet géniuszát magában érzi, rajzolja le nekem újra azt a kis rajzot, amelyet oly szerencsétlenül elvesztettem. Egy sas alapban nézett. Igen. Nem tudom. Igen, boldogan, drága Teréz, és gondoljon néha az önt őszintén tisztelő barátjára, Beethovenre. Bécs, 1810, november 23.
És akkor ott volt még a nagyon szépnek leírt Josephin. Őt kezdettől fogva megkülönböztetett figyelemmel vette körül a zeneszerző. De a fiatalabb Brunswick lány 1800-ban, korán sem szabad akaratából, hanem szülői nyomásra, házasságot kötött a nála 30 évvel idősebb Joseph Deim gróffal, s élete ettől kezdve döntően Bécsben zajlott. Szalonjukban egyébként gyakori vendég volt Beethoven is. Amikor Josephin 1804-ben 4 gyermekkel megözvenyült, a köztük korábban kialakult forró vonzalom újra fellángolt. Beethoven ekkoriban 14 szerelmes levelet írt Josephinnek, és ezekre választ is kapott.
Jó reggelt! Július 7-én. Már az ágyban hozzád szállnak gondolataim, én halhatatlan kedvesem. Itt-ott vidáman, aztán megint szomorúan, várva a sorstól meghallgat-e bennünket. Élni csak egészen veled tudok, vagy sehogy. Igen, elhatároztam, addig bolyongok a távolban, míg csak karjaidban nem repülhetek, nem érezhetem egészen otthon magamat nálad, és nem küldhetem lelkemet általad átölelve a szellemek birodalmába. Igen, fájdalom, ennek így kell lennie. El fogod bírni annál is inkább, mert ismered irántad való hűségemet. A szívem sohasem lesz másé. Soha, soha. Miért kell távol lenni attól, akit annyira szeretünk? És mégis életem Bécsben, akár csak most, nyomorúságos élet. Szerelmed a legboldogabb emberét tesz. Mostani éveimben volna szükségem némi egyhangúságra, egyformaságra az életben. Megvolna-e ez a mi viszonyunk mellett? Angyal, éppen most értesülök arról, hogy a posta minden nap indul, be kell hát fejeznem, hogy azonnal megkapd a levelet. Légy nyugodt. Csak létünk nyugodt megítélésével érhetjük el együttélésünk célját. Légy nyugodt. Szeress engem. Ma, tegnap, milyen könnyes vágy utánnak. Isten veled. Szeres továbbra is, ne ismert féle soha, leghűbb szívét a te szerető Lajosodnak. Örökké a tiéd, örökké az enyém, örökké a miénk.
A grófné és a zeneszerző több alkalommal személyesen is találkoztak, és nem csak Bécsben. Házasságra azonban nem gondolhattak vagyoni és rangbeli különbségük miatt. Szakításuk 1807 végén vagy a következő év elején csendben, közös megegyezés alapján történt. Josephine pedig 1810-ben újabb házasságot kötött egy észt báróval. Házasságuk híre Beethovent fájdalmasan érintette. Josephine sorsa szintén szomorúan alakult. Ez a Frigy, hasonlóan a korábbihoz, egy éven belül ugyanúgy kudarcba fulladt a férfi vagyoni helyzete és összeférhetetlen természete miatt. Bár három leányuk született, férje végül elhagyta, s Josephine igen fiatalon, 42 évesen hunyt el, ideglázban. Vajon véletlen lehet, hogy Beethoven 1821-ben, az asszony halálának évében komponált utoljára zongora szonátát? Ha azonban úgy gondoljuk, ezzel megoldódott a halhatatlan kedves rejtélye, hát bizony tévedünk. 1824-ben ugyanis felnyitották a folyton szerelmes, de mindig magányos zeneszerző utazóládáját, s annak titkos fiókjában két arcképet és három szerelmes levél fogalmazványt találtak. Az egyik portré Brunswick Terézé volt, a másik a Holdfény szonáta ihletőjéről, Giulietta Guicciardiról készült. A lány a Brunswick nővérek unokatestvére volt, és a művész azonnal beleszeretett, amikor találkoztak Bécsben, a Deim estek egyikén. Beethovenben egyébként minden 20 év körüli lány láttán azonnal fellángolt a szerelem. A tudomány ezért még ma is vitatkozik azon, hogy ki lehetett a halhatatlan kedves, azaz a levél fogalmazványok címzettje. Giulietta? Teresa Malfatti, azaz a híres zongoradarab a Für Elise múzsája? Netán Antonia Brentano egy frankfurti kereskedő felesége? Vagy Erdődi grófné? Vagy esetleg valóban maga Josephine? A levél kezdeményeken se címzés, se dátum, ám mind a halhatatlan, végzetes, egyetlen nőhöz szólnak. A teljes igazságot tehát mindmáig homály fedi, mi is csak találgathatunk. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy Beethoven nem csak művészetében, hanem jellemében és élettörténetében is igazi romantikus hős volt. Ennek felfedezéséhez és megértéséhez pedig nagyon is érdemes meglátogatni a Martonvásári Beethoven Emlékmúzeumot. És az adás végére szokás szerint néhány aktuális programajánlat az előttünk álló napokra. Karádi Anna, a nagy sikerű A Füredi Lány trilógia írója, különleges csemegét kínál a történelmi regények kedvelőinek. Új romantikus története az osztrák-magyar monarchia idejébe, az aranykor éveibe repíti vissza az olvasókat, emlékeztetve az elfeledett magyar haditengerészeti évekre, amikor az Adria még magyar tenger is volt. Az írónő legújabb Zserbó című kötetét március 24-én 17 órakor mutatják be, stílusosan a füredi Bergman cukrászdában. Két nap múlva ugyanitt reformkori villasétát rendeznek Balatonfüreden. A másfél kilométeres könnyű város túrán az érdeklődők a történelmi hangulatú épületek történetein túl érdekfeszítő anekdotákat hallhatnak a híres színésznőről, Blaha Lujzáról vagy az Aranyember című könyv legendás írójáról, Jókai Morról. Valamint a legelsőnek mondott 1825-ös Anna báról és a hozzáfűződő hagyományokról. Március 24-én 18 órától Sakk és ami mögötte van címmel beszélgetést és bemutató játszmát rendeznek Budapesten a Scruton VP közösségi tér és kávézóban. Miért érdemes megtanulni sakkozni? Milyen jótékony hatásai vannak? Miért különleges a sakkozók világa? Az eseményen ehhez hasonló kérdésekre válaszol Juhász Ármin nemzetközi sakkmester, a legnézettebb sakk youtuber. A hétvége mindkét napján ingyenes ismeretterjesztő programot szervez a Veresegyházi Medve Otthon, ám ezúttal nem macikról, hanem farkasokról, amelyek ma már legalább akkora látványosságai a területnek. A bemutatókra szombaton és vasárnap 13 és 15 órakor kerül sor a Farkas kifutóban. Nos, ennyi fért kis hazánk csodáiból a mai adásba. De ígérem, legközelebb ismét jövök, és hozom a sztorikat és ajánlatokat erről a különleges 93.025 négyzetkilométerről, amelyet mi így együtt lakunk, és amely újra és mindig érdemes a figyelmünkre és a kalandvágyunkra. Mert ahogy a bevezetőben már elmondtam, és remélem ebből az adásból is kiderült, Magyarország egy csodás hely.